22. fejezet. Robert Cedric Sheriff szerint az iskolás évek az ember életének legszebb évei, de Hugo Barrington nem így tapasztalta. Ugyanakkor az volt az érzése, hogy Gilles, ahogy az apja fogalmazott, jobban állja majd a sarat. Hugo igyekezett elfelejteni, hogy mi történt vele 24 éve az első tanítási napon. Egy lovas, kétkerekű kocsi vitte a Szent Bédába az apja, az anyja és a bátyja Nikolász társaságában, akit akkor nevezte ki főprefektusnak. Hugo könnyekre fakadt, amikor egy másik új csótány ártatlan arccal megkérdezte tőle, igaz, hogy a nagyapád dokmunkás volt? Sir Walter büszke volt az apjára, aki a saját hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból, de a 8 éveseknél nehezen múlik el az első benyomás. Bőgő masina, dok munkás, a nagyapja, skandálta az egész hálóterem. Ma pedig a fiát, Gilles-t viszik a Szent Bédába, Sir Walter Barrington Rolls-Royce-án. Hugo a saját kocsijával akarta iskolába vinni a fiát, de az apja hallani sem akart róla. A Barringtonok 3 nemzedéke tanult a Szent Bédában és Etonban, úgyhogy az örökösömnek stílusosan kell megérkeznie, mondta. Hugo nem emlékeztette az apját arra, hogy Gilles-t egyelőre nem vették föl Etonba, és arra sem, hogy a fiúnak akár saját elképzelése is lehet arról, hogy hol akar tovább tanulni. Szinte hallotta az apja válaszát. Isten őriz! A saját elképzelés a lázadás szellemétől bűzlik, a lázadást pedig el kell folytani. Gilles egy szót sem szólt, amióta elindultak otthonról, pedig az anyja már egy órája szüntelenül a fia körül nyüzsgött. Emma zokogásban tört ki, amikor megmondták neki, hogy ő nem jöhet velük, Grace pedig, még egy lány. Hugo már el is határozta, hogy ő ugyan nem fárasztja magát ezzel többet. A dadus kezébe csimpaszkodott, és a lépcsőről integetett, amikor elhajtottak. Hugónak azonban nem a család női ága járt a fejében, miközben a dűlő utakon lassan manőverező autó a város felé közeledett. Egészen más foglalkoztatta az, hogy vajon meglátja-e életében először Harry Cliftont, és vajon fölismeri majd benne a másik fiát, akire vágyott, de nem adatott meg neki, vagy első ránézésre minden kétséget kizáróan kiderül, hogy az a fiú nem lehet az ő vérrokona. Vigyáznia kell, nehogy összefusson Harry Clifton anyjával. Fölismerné egyáltalán azt a nőt? Nemrég megtudta, hogy pincérnő a Royal Hotel Palma udvar nevű termében, ahol ő sokszor megfordult, ha üzleti tárgyalása volt a városban. Mostantól kezdve viszont csak esténként térhet be olykor-olykor, és csak akkor, ha megbizonyosodott róla, hogy Macy már elment. A nő bátyja, Stan Tenkok kiszabadult a börtönből, miután másfél évet leült a 3 éves büntetéséből. Hogy Blakemore felügyelővel mi történt, azt Hugo nem tudta, de mióta az apja vacsorát adott, nem látta. Tenkok tárgyalásán egy fiatal őrmester tett tanúvallomást a rendőrség részéről, akinek szemmel láthatóan nem volt kétsége a bűnös kiléte felől. Miután Tenkok rács mögé került, hamar elapadtak a találgatások, hogy mi történhetett Arthur Cliftonnal. Mivel a hajógyártásban szinte mindennaposak a halálesetek, a férfiból csupán statisztikai adat lett, de amikor Lady Harry 6 hónap múlva vízre bocsátotta a juharlevelet, Hugo önkéntelenül is arra gondolt, hogy a hullámsír találóbb név lenne. Amikor a juharlevél szerződés végleges számadatait az igazgató tanács elé terjesztették, a Barrington hajótársaság 13.712 font veszteséget könyvelhetett el a hajóépítésén. Hugo nem javasolta, hogy a jövőben is pályázzanak hajóépítési megbízásokra, Sir Walter pedig soha többé nem vesztegetett szót a témára. A következő években a társaság visszatért hagyományos, szállító tevékenységéhez, és szépen gyarapodott tovább. Miután Stent elvitték a helyi börtönbe, Barrington nem számított rá, hogy valaha is hal még felőle. De a bristoli királyi börtön igazgató helyettese nem sokkal Tenkok szabadulása előtt telefonált Miss Pottsnak, és időpontot kért. Amikor Hugo fogadta, az igazgató helyettes szinte könyörgött neki, hogy vegye vissza Tenkokot, mert különben vajmi kevés reménye van rá, hogy valaha is munkát talál. Barrington első hallásra örült ennek a hírnek, de aztán átgondolta egy kicsit a dolgot, és elküldte a börtönbe Phil Hushkinst, a munkavezetőt. Azt üzente Tenkoknak, hogy visszakapja az állását, de egy feltétellel. Soha többé nem ejti ki a száján Arthur Crifton nevét. Ha mégis megteszi, csomagolhat és nézhet más munkahely után. Tenkok hálásan elfogadta az ajánlatot, és ahogy múltak az évek, egyre inkább úgy tűnt, hogy betartja az ígéretét. A Rolls-Royce megállt a Szent Béda főkapuja előtt, s a sofőr kiugrott, hogy kinyissa a hátsó ajtót. Több szempár is rájuk szegeződött, ki csodálattal, ki irigykedve nézte őket. Gilles szeme láthatóan nem örült a rájuk irányuló figyelemnek, és sietve elsétált onnan, megtagadva a sofőrt és a szüleit is. Az anyja üldözőbe vette, és miután utolérte lehajolt, följebb húzigálta a fiú zokniát, majd még egyszer utoljára megvizsgálta Gilles körmeit. Hugo ez alatt a közelükben nyüzsgő gyerekhadat mustrálta, és azon tűnődött, vajon fölismerhet-e valakit, akit még soha életében nem látott. És akkor észrevette a dombon fölfelé kaptató kisfiút, akivel nem volt ott se az apja, se az anyja. Távolabbról pedig egy nő figyelte őt, egy nő, akit soha nem fog elfelejteni. És Macynek nyilván ugyanaz járt a fejében, mint neki, hogy Hugo Barringtonnak vajon egy vagy két fia jelent meg a Szent Béda első tanítási napján. Amikor Gilles bárányhimlős lett, és pár napot a betegszobában kellett töltenie, az apja rájött, hogy talán most jött el a pillanat, amikor bebizonyíthatja, hogy Harry Clifton nem az ő fia. Elizabethnek nem mondta meg, hogy meglátogatja a gyermeküket, mert nem akarta, hogy a felesége ott legyen, amikor fölteszi a főnővérnek a látszólag ártatlan kérdést. Miután átnézte a reggeli postát, szólt Miss Pottsnak, hogy benéz a Szent Bédába a fiához, és néhány órát biztosan távol lesz. Bement a kocsival a városba, és leparkolt a Frobisher-ház előtt. Nagyon is jól emlékezett rá, hogy hol van a betegszoba, hiszen annak idején ő is rendszeresen vendégeskedett ott. Gilles éppen ült az ágyban, és mérték a lázát, amikor az apja nagy léptekkel bevonult a szobába. A kisfiú arca földerült, amikor meglátta a férfit. Az ágy mellett álló főnővér megnézte, mennyi a páciens láza. Lement 37-2-re. Hétfő reggel már ott lehetsz az első órán, fiatalember, jelentette ki, miközben lerázta a lázmérőt. Most pedig magára hagyom egy kis időre a fiával, Mr. Barrington.
Köszönöm, főnővér. Válthatnék majd önnel néhány szót, mielőtt elmegyek?
Természetesen, uram, az irodámban talál.
Szerintem nem is nézel ki olyan rosszul, Gilles, mondta Hugo, miután a főnővér kiment.
Jól is érzem magam, papa. Őszintén szólva bízom benne, hogy a főnővér már szombat délelőtt kienged futballozni.
Majd beszélek vele, mielőtt elmegyek.
Köszönöm, papa.
És a tanulás hogy megy?
Nem is olyan rosszul, mondta Gilles, de csak azért, mert közös tanulószobán vagyok a két legokosabb osztálytársammal.
Kik azok? Kérdezte az apja, és már előre rettegett a választól.
Az egyik Dickens, ő a legjobb tanuló az egész iskolában, a többiek szóba sem állnak vele, mert magolós strébernek tartják. A legjobb barátom pedig Harry Clifton. Ő is nagyon okos, de nem annyira, mint Dickens. A kórusban már valószínűleg hallottad énekelni, biztos vagyok benne, hogy meg fogod kedvelni.
De ez a Clifton nem egy rakodó munkás fia? Kérdezte a férfi.
De igen, és nem is titkolja, ahogy nagypapa sem. De honnan tudott ezt, papa?
Azt hiszem, az apja a cégnél dolgozott, felelte Hugo, de ezt a legszívesebben már is visszaszívta volna.
Ez akkor lehetett, amikor te még nem voltál ott, papa, mondta Gilles, mert az apja a háborúban esett el.
Ezt ki mondta neked? Kérdezte Hugo.
A mamája, pincérnő a Royal Hotelben. Harry születésnapján ott teáztunk.
Hugo szívesen megkérdezte volna, mikor volt Clifton születésnapja, de attól tartott, hogy ez már túl sok lenne a kíváncsiskodásból, ezért csak annyit mondott. Édesanyád puszil, azt hiszem tervezik, hogy meglátogatnak a héten Emmával.
Fúj, más sem hiányzik nekem. Nem elég a bárányhimlő, még a rettenetes húgom is meglátogat?
Azért nem olyan szörnyű, nevette el magát az apja.
Még annál is szörnyűbb, mondta Gilles, és nem úgy néz ki, hogy Grace jobb lesz. Muszáj velünk jönniük a nyaralásra, papa?
Hát persze, hogy muszáj.
Az jutott eszembe, hogy nem jöhetne el velünk Harry Clifton is Toszkánába a nyáron? Még soha nem járt külföldön.
Nem, vágta rá a kelleténél kicsivel határozottabban Hugo. A nyaralás szigorúan családi program. Ott nincs helyük idegeneknek.
De ő nem idegen, erősködött Gilles. Ő a legjobb barátom.
Nem, és erre nem vesztegetek több szót. A fiú csalódottnak látszott. Mit szeretnél a születésnapodra, fiam? Váltott témát sietve Hugo.
A legújabb rádiót, felelte habozás nélkül Gilles. Úgy hívják, hogy Roberts Reliable.
És az iskolában szabad rádiózni?
Igen, mondta Gilles, de csak a hétvégén. Ha valakit rajta kapnak, hogy villanyoltás után vagy hétköznap hallgatja, elkobozzák tőle.
Meglátom, mit tehetek. A születésnapodon hazajössz?
Igen, de csak teára. Tanulószobára vissza kell érnem.
Akkor majd megpróbálok benézni én is, mondta Hugo. Most megyek, még beszélni akarok a főnővérrel.
Ne felejtsd el megkérdezni, hogy ki engede szombat délelőtt, figyelmeztette Zsil az apját, aki elindult, hogy elintézze azt, amiért valójában jött. Úgy örülök, hogy be tudott nézni Mr. Barrington, mondta a főnővér, amikor Hugo belépett az irodájába. Hihetetlenül fölvidítja Gilles-t, de amint látja, már amúgy is szinte teljesen meggyógyult.
Igen, és abban reménykedik, hogy kimehet szombat délelőtt futballozni.
Biztos vagyok benne, hogy nem lesz akadálya, jelentette ki a főnővér. De az imént azt mondta, valami másról is beszélni óhajt velem.
Igen, főnővér. Mint tudja, Gilles színvak. Csak azt akartam megkérdezni, hogy okoz-e ez neki bármilyen nehézséget.
Nem tudok róla, felelte a főnővér. Vagy ha okoz is, abban biztosan nem gátolja meg, hogy átüsse a piros labdát a zöld mező fölött, egészen a fehér vonalig.
Barrington elnevette magát, majd jöhetett a gondosan előkészített folytatás. Engem annak idején csúfoltak a Szent Bédában, mert én voltam az egyetlen színvak fiú.
Hadd nyugtassam meg, Gilles-t senki sem csúfolja, mondta a főnővér. Meg aztán a legjobb barátja is színvak.
Hugo az iroda felé menet azon gondolkodott az autóban, hogy muszáj tennie valamit, mielőtt elfajulnának a dolgok. Úgy döntött, vált még néhány szót Danvers ezredessel. Leült az íróasztalához, és szólt Miss Pottsnak, hogy ne zavarja senki. Megvárta, amíg a titkárnő becsukja maga mögött az ajtót, majd fölvette a telefont. Pár másodperc múlva vonalban volt a rendőrfőnök. Ezredes úr, itt Hugo Barrington. Hogy van mindig, fiam? Érdeklődött a rendőrfőnök. Köszönöm jól, uram. Egy magán jellegű ügyben szeretném a tanácsát kérni. Bökje ki nyugodtan, öreg fiú. Arról van szó, hogy új biztonsági főnököt keresek, és gondoltam, ön talán a helyes irányba tud terelni. Ami azt illeti, tudok valakit, aki talán megfelelne, de nem vagyok biztos benne, hogy szabad-e még. Utána járok, és visszahívom. A rendőrfőnök állta a szavát, és másnap délelőtt telefonált. Az illető, akire gondoltam, pillanatnyilag részmunkaidőben dolgozik, de érdekelné valami állandó állás. Mit tud mondani róla? Kérdezte Hugo. Szép karrier várt rá, de ott kellett hagynia a testületet, mert súlyosan megsérült egy razzia során, amikor megpróbált elfogni egy bankrablót. Alig hanem maga is ismeri a Midland Bank esetet, az országos sajtó is írt róla. Szóval az illető véleményem szerint ideális jelölt lenne erre a munkára, és őszintén mondom, szerencsésnek mondhatja magát, ha megcsípi. Ha érdekli, megírom az adatait. Barrington otthonról hívta föl Derek Mitchellt, mert nem akarta, hogy Miss Potts megtudja, miben sántikál. Megállapodott az egykori rendőrrel, hogy hétfő este 6-kor találkoznak a Royal Hotelben, akkor, amikor Mrs. Clifton már elment, és a Pálma udvar üres. Hugo pár perccel korábban érkezett, és egyenesen a terem végébe indult, egy olyan asztalhoz, ahová más körülmények között eszébe sem jutott volna leülni. Helyet foglalt az oszlop mögött, hogy ne láthassa senki, és ne is hallhassák, miről beszél Mitchell-el. Míg várakozott, fejben még egyszer végigvette a kérdéseket, amelyekre választ kellett kapnia, mielőtt egy vadidegenbe helyezi a bizalmát. 3 perccel magas, jó felépítésű, katonás tartású férfi lökte be a forgóajtót. A sötét színű tengerész blézere, a szürke flanel nadrágja, a rövid haja és a fényesre vixolt cipője mind-mind roppant fegyelmezett életvitelről árulkodott. Hugo fölállt és fölemelte a kezét, mintha a pincért intené oda. Mitchell lassú léptekkel, kisé sántítva áthaladt a termen. Meg sem próbálta leplezni a testi hibáját, amely miatt Danvers ezredes szerint leszerelték a rendőrségtől. Hugónak eszébe jutott a legutóbbi alkalom, amikor szemtől szemben ült egy rendőrtisztel, most azonban ő fog kérdezni.
Jó estét, uram!
Jó estét, Mitchell, mondta Hugo, és kezet ráztak. Miután Mitchell leült, Hugo megnézte magának a törött órát és a karfiol füleit is. Eszébe jutott, mit írt róla többek között Danvers ezredes. Azt, hogy a második sorban játszott a bristoli rögbi csapatban. Hadd közöljem már a legelején, Mitchell, vágott a közepébe Hugo, hogy amiről beszélni akarok magával, az szigorúan bizalmas, és mindenképpen köztünk kell maradnia. Mitchell bólintott. Olyannyira bizalmas az ügy, hogy még Danvers ezredesnek sincs halvány sejtelme sem a találkozásunk igazi okáról. Ugyanis egyáltalán nem biztonsági főnököt keresek. Mitchell kifürkészhetetlen arccal várta, hogy mire akar kiugadni Hugo. Nekem magándetektív kell, akinek egyetlen feladata az lesz, hogy havonta jelentést tegyen nekem egy nő ténykedéséről, aki a városban él és ebben a hotelben dolgozik. Értem, uram. Minden viselt dolgáról tudni akarok, akár a munkájával kapcsolatos, akár személyes jellegű, bármilyen jelentéktelennek tűnhet. És a nő soha, ismétlem, soha nem szerezhet tudomást arról, hogy maga érdeklődik utána. Úgyhogy mielőtt elárulnám a nevét, meg kell kérdeznem, képesnek tartja magát egy ilyen feladat végrehajtására?
Az ilyesmi soha nem könnyű, felelte Mitchell. De nem is lehetetlen. Fiatal őrmesterként részt vettem egy titkos műveletben, amelynek eredményeképpen egy ritka gyűlöletes egyén 16 évre rács mögé került. És ha ez az ember most belépne ebbe a szállodába, biztos vagyok benne, hogy nem ismerne föl.
Hugo most először mosolyodott el. Mielőtt folytatnám, tudnom kell, hogy hajlandó-e vállalni egy ilyen jellegű feladatot.
Az több dologtól is függ, uram.
Úgy, mint?
Először is attól, hogy teljes munkaidőben kellene dolgoznom, mert jelenleg van egy éjszakai munkám egy banknál.
Holnap mondjon föl, utasította Hugo. Nem szeretném, ha másnak is dolgozna.
És mennyi a munkaidő?
Belátása szerint.
És a fizetés?
Heti 8 fontot fizetek egy hónapra előre, és minden indokolt kiadását megtérítem. Mitchell bólintott.
Javasolhatom, hogy minden kifizetést készpénzben eszközöljön, uram, hogy ne tudják lenyomozni.
Ez észszerűen hangzik, felelte Hugo, aki már meghozta ezt a döntést.
És a jelentéseket írásban kéri, vagy személyesen?
Személyesen. Lehetőség szerint ne vessen papírra semmit.
Akkor mindig máshol, és a hét más-más napján kellene találkoznunk. Így valószínűtlen, hogy valaki kétszer is belénk botlik.
Ez megoldható, mondta Hugo.
És mikor kezdjek, uram?
Egy órája kezdett, felelte Barrington, majd előhúzott a belső zsebéből egy cédulát, meg egy 32 fontot tartalmazó borítékot, és átadta őket Mitchellnek. A férfi pár másodpercig nézte a cetlire írt nevet és lakcímet, majd visszaadta a papírdarabot újdonsült főnökének.
Szükségem lesz a privát telefonszámára is, uram, és tudnom kell, mikor és hol léphetek önnel kapcsolatba.
Az irodámban este 5 és 6 között, mondta Hugo, otthon soha ne keressen, csak vészhelyzetben, tette hozzá és elővett egy tollat.
Csak mondja meg a számot, uram, ne írja le.